Ugye a mai előadás az utolsó ebben a fél évben, legalábbis a hagyományos előadás formájában, mert a jövő héten kicsit megváltozik a szerepkör, akkor lesz az első pót lehetőség, és a 15. hét az a pótlási hét, tehát a mai előadás ezek szerint a 13., ami feltehetően nem szerencsétlen számot jelent. Amit a mai napon szeretném elmondani, az egy olyan anyag, amit az elmúlt években úgy többé-kevésbé ilyen-olyan-amolyan módon mindig leadtam, ami nincs benne a tankönyvben, de a dolgok az eddigi ismeretek alapján könnyen érthetőek. A mai órára egy kicsit kibővítettem az egészet egy kis példával, de ez sem zűrös. Mióta most itt mindenki érdeklődése várja, hogy most mi fog következni, tehát a téma a gazdaságpolitika, ezen belül milyen szerepet játszik a gazdaságpolitika alakításában a várakozások befolyásolása, és ebből mi következik. Amire tételesen szeretnék kitérni, az két, hát ha úgy tetszik, elméleti megközelítés. Az egyik az úgynevezett időinkonzisztencia probléma, majd elmondom, mit jelent. A másik az, amit már egyszer-kétszer említettem, az a politikai konjunktúraciklus. Mindkettő a makroökonómiában viszonylag új témák, tehát a legelső cikk, ami időinkonzisztenciával foglalkozott, 1977-ben jelent meg, a politikai konjunktúraciklusokról régebben írogatták, de modellszerű tárgyalás 1975 óta van. Azóta mindkét témakörben, ha nem is könyvtárni, de néhány termet megtöltő irodalom létezik. Mielőtt belemegyünk ebbe a dologba, rövid egy ismétlés, a várakozás. Ugye a várakozás nem volt más, mint egy olyan jövőkép, amit a gazdasági szereplők képeznek. A kérdés az, hogy ezt a várakozást össztársadalmi vagy összgazdasági szinten értelmezzük, vagy egyéni szinten. Ez volt például az egyik ilyen különbségtétel. A múltkor azzal kezdtem, hogy vannak azok az úgynevezett adaptív várakozások, tehát adaptív várakozás, ami azt jelenti, hogy a gazdasági változó tizedik időszakra várt értékét mi az előző időszakra képzett értékéből képezzük, mégpedig úgy, hogy az előző időszak érték hibáját vesszük figyelembe, és azt szerint korrigáljuk. Tehát képezzük a tizedik időszakra vonatkozóan egy elképzelést, hogy mi legyen az inflációval, a munkanélküliséggel, a jövedelemmel, stb. Megnézzük, hogy a tizedik időszakra képzett várakozás mennyit tért el a tényleges inflációtól, munkanélküliségtől vagy jövedelemtől, és ettől a különbségtől függően korrigáljuk az előző időszakra képzett várakozást, ez lesz a mostani. Ez egy tanulási folyamatot fejez ki, ezzel kapcsolatban több problémát vetettük föl. Az egyik az, hogy ugye ez egy végtelen, hosszú időre visszamenő rekurzív képlet lenne, tehát itt nehéz lenne a kezdeti időpontot meghatározni. Ha csak arra a meghatározott 12 évre megyünk vissza, akkor is a lambda kifejezés, vagy együttható, ami a tanulás erősségét, korrekciónak az erősségét jelzi, ez nyilvánvalóan változatlan ez alatt az idő alatt. A gazdaság szerkezete változatlan. Tehát itt rengeteg olyan dolog van, ami miatt zűrösnek tűnt az egész. Ezért találták ki az úgynevezett racionális várakozásokat, amely azon alapult, hogy itt is egy előző időszak rendelkezésünkre álló információs halmazból indulunk ki, tehát a nagy fi T-1 jelenti most a T-1. Időszakban a gazdasági szereplők rendelkezésére álló információknak az összessége. Ahogy a múltkor is mondtam, ez nem azt jelenti, hogy mindenki mindent tud, hanem ez azt jelenti, hogy amit tud valaki, azt az összes többi is tudja. Tehát a teljesség a szereplőkre vonatkozik, és nem az információkra. És akkor tulajdonképpen az történik, hogy mindenki ezeknek az információknak a felhasználásával próbál egy egyéni, szubjektív előrejelzést adni, ami valamilyen módon agregálódik. Tehát ami a végén kialakul, az nem más, mint egy statisztikai értelembe vett átlag, vagyis egy matematikai várható érték. A matematikai várható érték az XT változóra képződik, tehát mi próbálunk most az X változó tizedik időpontra vonatkozó legvalószínűbb értékét meghatározni, és ezt nevezzük racionális várakozásnak. Tehát a racionális várakozás az a gazdaság vagy a társadalom egész szempontjából legvalószínűbbnek tűnő állapot. A racionálisan várt inflációs ráta az azaz inflációs ráta, amit a gazdasági szereplők összessége átlagosan legvalószínűbbnek tekinti. Ebből nem következik, hogy ez valóra is válik, tehát annyi lesz az infláció, mint amennyit ők várnak, hanem ebből csak az következik, hogy ez a legvalószínűbb változat. Viszont ez a legvalószínűbb változat, egyenlőséggel hiányzott, természetesen az a hiba volt, tehát erre a legvalószínűbb változó értékre viszont mindenki berendezkedik, tehát aszerint alakítja a szereplését. A kormány vár egy bizonyos inflációt, melyiket? Hát azt az inflációt, ami a legvalószínűbb. A gazdasági szereplők várnak egy bizonyos inflációt, melyiket? Hát az, ami összátlagban a legvalószínűbb. Tehát mindenki gyakorlatilag ugyanarra az inflációs várakozásra rendezkedik be. És akkor az érvelésünk ezzel kapcsolatban a következő volt, itt is elképzelhető az, hogy a várakozás nem lesz egyenlő a tényleges inflációval, vagy a munkanélküliség várt értéke nem egyenlő a tényleges értékkel. A különbség a kettő között viszont csak abból fakadhat, hogy valakik ebben a nagy társadalomban ugyanazokat az információkat használva ugyan, de másképpen dolgozták fel őket. Másképpen értékelték ezeket az információkat egyénileg. Ha viszont egyéni eltérés van, akkor nyilvánvalóan az átlagtól is eltér ott valami, és az ahhoz vezethet, hogy az átlagosan várt érték nem a mindenki által tökéletesen racionálisan várt értékkel esik egybe, mert ha mindenki ugyanannyit tud, mint a többiek, akkor elég valószínű, hogy azt az értéket fogjuk meghatározni, ami be is következik. De mivel egyénileg eltérő módon dolgozzuk föl az információkat, és ezeket az egyéni feldolgozási eredmények belemennek az átlagba, eltérések következhetnek ebből a dologból. Na most a visszacsatolás ebben az egész ügyben az, hogy amennyiben hiba történt, vagy amikor nem történt hiba, tehát bármi történik, ez az információ belemegy a tizedik időszak információs halmazába, és ebből adódóan a T plusz egyedik, T plusz kettedik időszak képződik, mármint a várakozások. Tehát a tanulási folyamat tulajdonképpen még, ha úgy tetszik, ugyanazon időszak alatt megy végbe, nincs olyan időbeli késleltetés, mint az adaptív várakozásoknál, és végső soron az oka annak, hogy a tényleges értéktől eltérő várakozások képződnek, ezek az egyénileg különböző módon feldolgozott információk. És ezzel kapcsolatban említettem az előadás végén, ha jól emlékszem, még egy másik lehetőséget. azt a lehetőséget, hogy a kormány, vagy akármelyik szereplő, aki olyan nagy hatása van a gazdasági szereplők gondolkodására, megváltoztatja a feltételeket. Felrúgja a játékszabályokat, olyan lépéseket tesz, amelyek irracionálisak. Mondjuk hazudik. Tehát én mondhatom azt, hogy a jövő heti ZH az állati könnyű lesz, mert a tanszéknek az az érdeke, hogy minél többen menjenek át, ugyanis ha nem mennek át, többször kell vizsgáztatni. Teljesen racionális magatartás. Az önök fejében viszont van egy bizonyos információs halmaz, ami azt jelenti, hogy hát igen, lehet, hogy igaza volt, lehet, hogy nem volt igaza, amit mondott. Tehát van egy egyéni becslés, ezeket összeadják, ebből lesz egy évfolyam szintű viselkedés, és az évfolyam szintű viselkedés lesz az, ami tulajdonképpen most itt hát meg fog jelenni a jövő héten. Most azt az évfolyam szintű viselkedést a gyakorlatvezetők többé-kevésbé tapasztalják. Tehát amikor kiderül, hogy ez így alakul, vagy úgy alakul, lesz nekünk korrekciós lehetőségünk. Ha mindenki azt a jegyet kapta, amire számított, akkor tulajdonképpen ebből a szempontból mindenki boldog, ami nem azt jelenti, hogy mindenki azt a jegyet kapta, ami tényleg jó, mert egyénileg a kapott feladatokat félre lehet értelmezni, rosszul értette a dolgokat, valamit elfelejtett leírni, és sajnos csak azt tudjuk értékelni, ami le van írva. Viszont, ha ilyesmi történik, akkor ez a következő pót, vagy vizsga ZH előtt bemegy a köztudatba, részét képezi az információs halmaznak, és akkor megint lépünk ebben a dologban. Tehát valami ilyesmi módon kell ezt a racionális várakozást elképzelni. Na most, ha azt mondom, hogy mi tulajdonképpen hazudhatunk, és ezzel célt tudunk elérni, akkor gondoljuk végig a következőt. Mi a fél év elején megkérdettük a stratégiát, nálunk kettes csak az kap, aki tényleg tud valamit az anyagból. Viszont most a kar át fog költözni egy másik épületbe. Ez le fog kötni egy csomó erőt a nyári hónapokra, a kollégák elkezdenek csomagolni, és ha valaki egyszer benn volt valakinek a szobájában, akkor tudja, mennyi cucc van ott. Tehát nekünk most ebből a szempontból az az érdekünk, hogy minél inkább próbáljuk a vizsgaidőszakot rövidíteni. Úgyhogy olyan információt kéne kiszivárogtatni, hogy a hallgatók minél előbb vizsgázzanak le. Ami persze kétféleképpen elképzelhető. Mondhatjuk azt, hogy semmi értelme, hogy olyas valaki jöjjön, aki egyszer sem volt ZH-t írni, illetve aki nem minimum 70%-át az előadásunk a 70%-ot meglátogatta. Ezzel kizárnánk legalábbis információs szinten a hallgatók X százalékát, a többi jön, kevesebben vannak, könnyebb javítani, gyorsabban megy a dolog, és az egész működik. De mondhatjuk azt is, amivel kezdtem a példát, hogy állati könnyű lesz. Lesz a nagy tömeg, aki a jövő héten jön, és utána majd azt mondjuk, hogy hát igen, szóval tulajdonképpen akinek jó a hármas, azt elfogadják. Tehát nem csak négyes, ötös, hanem hármas is megajánlott jegy, vagy valami ilyesmi, sőt még a kettes is. Ezzel viszont a vizsgák tervező hallgatók számát megint csökkentjük, és összesen maradnak 25-en. Na most ezekkel még szóban elbeszélgetünk, és 22-t kivágjuk, a másik három lemondja a vizsgát, és gyakorlatilag a vizsgaidőszak első hetének a végén mi befejeztük az egészet. Mindkét stratégia elképzelhető. Természetesen mindkettőben van egy olyan elem, ami nem teljesen felel meg a valóságnak. De nyilvánvalóan nem csak azok a hallgatók fognak átmenni a vizsgán, akik legalább a 70%-át itt töltötték az előadásoknál, hanem mások is, mert valakinek jó a szeme, és látja három helyen odébb, hogy mit ír a kolléga. De az is elképzelhető, hogy nem fogjuk megcsinálni azt, amit most elmondtam, hogy mindenkit még kettessel is átengedjük, és azt mondjuk, na fejezzük be az egészet, hanem elképzelhető azt, hogy csak a hármassal. De azt is lehet, hogy nem mondunk semmit, hanem csak amikor bejelentjük, hogy akinek kettese van, elfogadja, ezzel felrúgjuk a korábbi megállapodást. Tehát itt a kormánynak, vagy az oktatónak egy bizonyos játék lehetősége van. Most ezzel tulajdonképpen már az első témakörnek a legsűrűjébe vagyunk. Az a bizonyos időinkonzisztencia. az idő inkonzisztencia. Itt a következőről van szó. A kormány a tiédik időpontban eldönt valamit. És ezt a döntést a kormány abban a pillanatban nyilvánosságra hozza. A döntés viszont úgy szól, hogy mi valamit a T plusz egyedik időszakban szeretnénk megvalósítani. Mondjuk, mint amit a reggeli újságban olvastam, hogy valamelyik leendő miniszter bejelentette azt, hogy júli 1-től lesz adócsökkentés. Most, tehát május 4-én bejelenti azt, hogy júli 1-én lesz adócsökkentés. Lehet fordítva is gondolkodni. Május 4-én bejelenti azt, hogy júli 1-én lesz adóemelés. Tehát a lényeg az, hogy a döntés bejelentése és a döntés megvalósítása között eltelik egy bizonyos idő. Azzal, hogy a kormány a döntést nyilvánosságra hozta, nyilvánvalóan lehetőséget biztosít a gazdasági szereplőknek, hogy a közbeni időben egy olyan viselkedést mutassa, hogy a leendő döntés negatív hatásait próbálja minél inkább kivédeni. Tehát a kormány bejelenti azt, hogy júli 1-től lesz adóemelés, hát akkor mindenki megpróbálja szerintem az összes megszerezhető jövedelmét úgy kifizetetni, hogy júni 30-án meglegyen. Mert akkor az már nem számít bele a magasabb adóalapba, és így tulajdonképpen a helyzetén javított az illető, anélkül, hogy az éves jövedelmét megváltoztatta volna. Természetesen, ha júli 1-én után lesz adócsökkenés, akkor elképzelhető, ha az adócsökkenés mondjuk az áfa lesz, ami a termékeket olcsóbbá teszi, akkor egy május végére tervezett születésnapi ajándékot júli 2-án fogom megvenni, és otthon meg fogom magyarázni, hogy anyukám, érts meg, te nagyon drága asszony vagy, de sokkal olcsóbb lesz a dolog, hogyha most nem kapod meg az ajándékot, hanem majd később. És ha az illető feleség közgazdasági gondolkodással van megáldva, akkor meg fogja érteni, sőt azt fogja mondani, hogy tudod mit, legjobb az, hogy nem veszel nekem semmit, mert én úgyis bevásárolok. Ezt úgy már nem mondja, de értik, hogy miről van szó. Na most, abból a helyzetből, hogy T-ben bejelentjük azt, ami T plusz 1-ben bekövetkezik, egy olyan helyzethez vezethet, hogy T plusz 1-ben a kormány már nem fogja megcsinálni azt, amit T-ben bejelentette. Ugyanis a helyzet gyökeresen megváltozott. Ugye a vizsgapéldát, amit biztosan egy párszor mondtam, fél év elején a lusta társaságnak az ember bejelenti azt, hogy kemény lesz a vizsga. És ha ezt szeptember, 10-én bejelentem, hogy december 16-án a vizsgán minimum a sok éves tapasztalat alapján 60%-os bukás lesz, akkor közben van az az úgynevezett fél év, ami a hallgatóknak lehetőséget ad arra, hogy készüljenek szeptember 10-től december 16-ig arra az eseményre, amit vizsgának nevezzük. A készülődés többféleképpen történhet, arra nekünk nincs befolyásunk, nekünk egyetlen egy célunk van, mondjuk, hogy december 16-án minél több hallgató menjen át a vizsgán, vagyis a társaság tanuljon. Úgyhogy nem csak szeptember 10-én mondjuk azt, hanem 17-én, 24-én, tehát minden héten elhangzik valakinek a szájából, hát én úgy láttam, hogy itt valami elmozdult, de Isten igazából senki nem tanul úgy, ahogy kellene, tehát nagyon pessimista vagyok a decemberi tudás ünnepre vonatkozóan. Na most, ha ezt elég gyakran elmondjuk, és a társaság idegzete igen gyenge, akkor előbb-utóbb elkezdenek tanulni. És december 16-án bejelentjük azt, hogy mi eltekintünk a vizsgától, mert két ZH-t írtunk, annak az átlagpontszámát veszük, és akkor kiderül az, hogy az évfolyam 60%-a már így is átmegy, úgyhogy aki ezt elfogadja, azt nagyon szépen elengedjük, és kellemes karácsony ünnepeket kívánunk. Mert a célunkat elértünk. Ugyanis a célunk az volt, hogy december 16-ra a társaság szedjen össze annyi tudást, hogy a vizsgán átmenjenek. Hát akkor minek vizsgáztassuk? Az nem tudom, 800 dolgozat, amit ki kell javítani, ez őrült nagy munka. Az oktató is csak ember, és emellett még lusta, azért lett oktató. Ugyanaz történik a gazdaságpolitikában. Hoztam egy nagyon egyszerű példát, ami talán az egésznek a problematikájára ráirántja a figyelmet. Még egyszer, tehát bejelentjük valamit, valami történni fog később, és a döntő dolog, ami megtörténik, az nem december 16-án vagy T plusz 1-ben lesz, hanem itt lesz. Mert akkor készül a gazdasági szereplő arra, ami be fog következni, vagy nem, de azt ő nem tudja. Akkor készül a hallgató arra, amit mi bejelentettünk december 16-ra, ami bekövetkezik, vagy nem következik be, de ezt a hallgató se tudja. A hallgató, illetve a gazdasági szereplő a T és T plusz 1, illetve szeptember 10 és december 16 közötti időszakban a viselkedését aszerint fogja kialakítani, hogy elhiszi-e azt, amit mi szeptember 10-én mondtuk. A gazdasági szereplő a viselkedését aszerint fogja alakítani, hogy elhiszi-e a kormánynak, hogy júli 1-től lesz adócsökkentés, vagy júli 1-től lesz adóemelés. Ha elhisszük, akkor másképpen fog viselkedni, mint hogyha nem hinnénk el. Na, nézzük egy nagyon egyszerű számpéldát, ami méghozzá olyan területre vonatkozik, amivel a múlt héten foglalkoztunk, nevezetesen az infláció és a munkanélküliség kapcsolatával. Tehát tegyük fel egy kormányt, ami valamilyen okból kifolyólag érdekelt abba, hogy az inflációt és a munkanélküliséget valamelyest alakítgassa. Képzeljük el a következő szituációt. Van egy PT-vel jelölt tényleges infláció. Van egy PCT-vel jelölt úgynevezett célinfláció, semmi köze a célkövetési rendszerhez, hanem a PCT, a célinfláció, az az inflációs ráta, amelyet a kormány bejelenti. Hogy én azt szeretném elérni, hogy T plusz 1-ben az infláció PCT értéken legyen. Ugyanaz igaz a munkanélküliségre, van egy tényleges munkanélküliségi ráta, és van egy UTC cél munkanélküliségi ráta. Tehát a kormány bejelenti például azt, hogy szeretném az inflációs rátát 2%-ra csökkenteni, PCT az 2% lenne, a munkanélküliség viszont legyen 6%, akkor ez döntés kérdése. Na most, annak érdekében, hogy a kormány a célját elérje, nyilvánvalóan gazdaságpolitikát kell folytatni, és a gazdaságpolitika az azért egy eléggé költséges dolog. Vagyis vesszük a különbségeknek a négyzetét, hogy az előjelek eltűnjenek, és azt mondjuk, hogy ha ezeket összeadjuk, de úgy, hogy az inflációs különbséget még 0,5-tel megszorozzuk, akkor kapunk egy olyan kifejezést, amit gazdaságpolitikai költségnek nevezzük. Ugye ebből a dologból egy valami világosan következik, ha a tényleges infláció a célinfláció értékén lenne, akkor az első szögletes zárójel zéros lenne, vagyis az inflációs vagy antiinflációs politikának nem lennének költségei. Ha a munkanélküliség tényleges értéke megegyezik a célértékkel, akkor a munkahelyteremtő program költségei zérosak lennének, vagyis ebből az következik, hogy minél közelebb áll az inflációs rátának a tényleges értéke a célértékhez, minél közelebb áll az munkanélküliségi ráta tényleges értéke a célértékhez, annál kisebbek a gazdaságpolitikai költségek. És a kormány nyilvánvalóan abban érdekelt, hogy ezeket a költségeket minimalizálja. Most emellett a kormányzati terv, mert ez nem más, mint egy ötlet, egy elképzelés, emellett létezik természetesen egy a gazdaság szerkezetéből adódó Phillips-görbe, ami kapcsolatot jelent munkanélküliségi ráta és infláció között, és én most egy olyan Phillips-görbét írnám föl, ami úgy néz ki, hogy UT, tehát a tényleges munkanélküliségi ráta egyenlő az U csillag, ami a természetes munkanélküliségi ráta. Emlékeznek, a múlt héten az a függőleges Phillips-görbe volt, tehát az a munkanélküliségi ráta, ami bármilyen infláció mellett érvényesül. Mínusz 0,1 szorozva az inflációs ráta, PT, és a tizedik időszakra vonatkozó inflációs várakozások. Tehát minél nagyobb lesz az inflációs ráta, annál többet kell az útcsillagból levonni, vagyis annál kisebb lesz a munkanélküliség, tehát az ellentétes kapcsolat ott van. És minél nagyobbak lesznek az inflációs várakozások, akkor annál többet kell hozzáadni, és akkor annál inkább javul a munkanélküliségi helyzet. Valahogy ezt jelenti. Na most tegyük föl, hogy a kormány a következő célértékeket hozta nyilvánosságra. Az inflációt a T plusz egyedik, vagy bármilyen jövőbeni időszakra, a nullára szeretné csökkenteni, és a munkanélküliségnek a célértéke az legyen 5%-a a természetes munkanélküliségnek. Tehát ha a természetes munkanélküliség mondjuk Magyarországon 0,6%, akkor 3%-ra szeretné ezt csökkenteni. És tudunk még valamit, a munkanélküliség természetes rátája, az U csillag, az 6%. Na, akkor kezdjük el számolgatni, és nézzük meg, hogy az egész dologból mi következik. Tehát az első lépés az, hogy szépen behelyettesítjük az adott értékeket az L-függvénybe, ami akkor úgy néz ki, hogy 0,5 pi t a négyzeten, hiszen az a pi c t az nulla, ez ki fog esni, plusz a munkanélküliségi ráta, hát ott van a Phillips-görbe, tehát az UT helyére bemegy az U csillag, mínusz 0,1 zárójel PT, mínusz PT várt értéke, ez tehát az UT, mínusz az UCT, ami viszont nem más, mint 0,5-szor a U csillag, és ez a négyzete. Hát ha behelyettesítjük az értékeket, akkor 0,5 PT négyzet plusz, akkor itt van egy U csillag, mínusz egy fél U csillag, tehát az egy fél U csillag, a fél U csillag viszont 0,03. Tehát plusz 0,03 mínusz 0,1 PT plusz 0,1 PT várt érték. Most a kormány ennek a költségtényezőnek a minimálásába érdekelt. Tehát nem kéne más csinálni, mint megnézni, hogy az az L-függvény milyen infláció mellett, mert ez az egyetlen tényező, amit a kormány tudja most befolyásolni, mert a szereplők ugye meghatározzák a várakozásokat, tehát milyen infláció mellett veszi föl a minimális értéket. Tehát az L-költségfüggvényt kéne most az inflációs ráta szerint lederiválni. A négyzet hiányzik. Ami azt jelenti, hogy 2x0,5, vagyis 1x pt plusz, hát az egy négyzetes tag, tehát 2x szögletes zárójelben lévő kifejezés 0,03 mínusz 0,1 pt plusz 0,1 pt várt érték, és ezt kell még megszorozni a zárójelen lévő kifejezésnek a belső deriváltjával, vagyis itt a pt egyetlen tagban van 0,1 pt negatív előjellel, tehát mínusz 0,1. Vagyis ez a kifejezés úgy néz ki, hogy pt plusz, bocsánat, mínusz 0,1x2, tehát mínusz 0,2 szorozva 0,03 mínusz 0,1 pt plusz 0,1 pt várt érték. Ugye egy függvény akkor veszi fel a maximumot, amikor az első derivált nulla. Vagyis amikor a pt 0,2 szorozva 0,03, az 0,006, azt hiszem, most itt hadd puskázok egy kicsit, mert különben elszámolom magam, tehát 0,06, mínusz az plusz, tehát 0,02 pt, és mínusz 0,02 pt várt érték egyenlő a nullával. Hát a két negatív kifejezést átdobom a jobb oldalra, az 1 pi-ből a 0,02-t levonom, illetve nem vonom le, hanem hozzáadom. 1,02 pt az egyenlő 0,06, még egy nulla, 0,006 plusz 0,02 pt várt érték. Vagyis az inflációs rátára vonatkozóan egy olyan eredményt kapunk, hogy 0,006 per 1,02 az 0,0058, és ha ezt itt elosztjuk, plusz 0,0019 pt várt érték. Most az eredmény, mint olyan, kicsit meglepő. Miért? Hát nem azért, mert csúnyak a számok, hanem azért, mert a kormány azt mondta, hogy mi a nulla inflációra játszunk. Ott fönt van, PCT az zéros. Viszont amikor a kormány a második lépésben azt az inflációs rátát kereste, amely minimalizálta a gazdaságpolitika költségeit, akkor kiderült, hogy ez az inflációs ráta az sok minden, csak nem zéros. Hanem az az inflációs ráta még abban az esetben sem zéros, ha a gazdasági szereplők elhitték volna azt, amit a kormány mond. Vagyis ha a PT várt értéke egyenlő lenne a PCT-vel, várakozások egyenlőek a kormány által bejelentett inflációs rátával, tehát ez valóban zéros lenne, akkor még mindig egy durván 0,5%-os infláció lenne az, amire a kormány játszani fog. Most innentől kezdve az egész ügy azon áll vagy bukik, hogy a gazdasági szereplők a kormánynak a bejelentett intézkedését elhiszik-e, vagy nem. És alapvetően négy helyzet alakulhat ki. Ugye ez egy olyan dolog, ami egy kicsit a játék elméletre, vagy a játékra emlékeztet. Alapvetően négy lehetőség létezik. Az első lehetőség az, hogy a kormány azt mondja, hogy az inflációs célértéke a zérus. és be is tartja. Tehát betartja az ígéretét. A másik lehetőség, hogy a kormány azt mondja, hogy az inflációs célértéke a zérós, de nem tartja be. A gazdasági szereplők képezik a várakozásokat. Ők azt próbálják belőni, hogy vajon a kormány mit fog csinálni. Na most a gazdasági szereplők két lehetőséggel rendelkeznek. Az egyik változat az, hogy a gazdasági szereplők a... Hát nézzem meg a táblázatot. A várakozásokat az infláció alapján határozzák meg, vagyis nem hiszik el a zérós inflációt. És a másik esetben a várakozások megegyeznek a kormány által meghirdetett zérós inflációval. Tehát itt a következő az alaphelyzet. A tiedik időpontban a kormány bejelent valamit. Infláció T plusz N-ben, nem tudom mikor, legyen zérós. Elkezd ketyegni az óra, és közben a gazdasági szereplők léphetnek. Ők azt mondják, hát igen, most elképzelhető, hogy a kormány komolyan beszélt, és be is tartja a szavát, elhiszem, amit mondott, vagy azt mondják, hogy a kormány ezt nem teheti meg. Nem hiszem el. Erre rendezkedik be a gazdasági szereplők hada, és utána a kormány próbálja eldönteni, most tartsam be a szavamat, vagy nem. Tehát egy ismételt játékről van szó, ha úgy tetszik. Először a kormány lép egy bejelentéssel, utána a gazdasági szereplők erre a bejelentéssel reagálva alakítanak ki egy stratégiát, és a stratégia láttán a kormány lép. Tehát három lépésből áll a dolog. Na nézzük meg, mi jön ki, hogyha ezeket a lehetőségeket számba vesszük. Tehát nézzük meg az első változatot. A kormány bejelenti a zérós inflációt, és a gazdasági szereplők ezt elhiszik. Ez itt lenne. Hát annak a megoldása pofon egyszerű. Ha a kormány azt mondja, hogy a PCT legyen zérós, és az inflációs várakozások ezzel egyenlőek, akkor itt az utolsó tag zérós, vagyis az infláció, ami be fog következni, az 0,0058. Tehát itt a 0,0058, tehát első változat, ha a kormány azt mondja, hogy az inflációs célkitűzés legyen zérós, a gazdasági szereplők ezt elhiszik, akkor ebből az inflációs ráta, ami be fog következni, az az a 0,0058 lesz. Ha ezt az inflációs értéket és az inflációs várakozásnak az értékét behelyettesítem az elfüggvényben, akkor megkapom a gazdaságpolitika költségeit. Tehát ebben az esetben a fönti egyenletbe be kéne helyettesíteni a PT helyére azt a 0,0058-at, itt is, és a várt érték helyére beteszem a nullát. Ha azt megteszem, akkor megkapom a gazdaságpolitika költségeit, csak elként írom föl, ami 0,0009. Vagyis a jobb felső sarokban bekerül az a költségtényező, ami a kormány gazdaságpolitikára vonatkozik, 0,0009. Ugyanazt játsszuk végig a többi változattal. Tehát másik változat, a kormány bejelenti azt, hogy zéros lesz az inflációs várakozás, de a gazdasági szereplők azt nem hiszik el, hanem a tényleges inflációs várakozás alapján képezik, a tényleges inflációs ráta alapján képezik a várakozásokat, akkor viszont ebben a képletben a PT várt értékére, annak a helyére be kell tenni a PT-t. Ezt PT-re tudom megoldani, és ha azt megteszem, akkor ebből egy olyan infláció adódik, ami 0,00581, tehát valamivel nagyobb. Megint veszem a várt értéket és az inflációt, ami ebben esetben ugyanaz, behelyettesítem az elfüggvénybe, és azt fogom kapni, hogy ez 0,00091,68. Tehát valamivel nagyobb. Tehát ez melyik változat? Az a táblázatunkban a bal alsó, mert a kormány azt mondja, hogy az a cél, nem hiszik el, és a kormány nem tartja be. Tehát 0,30 és egy 9,18. A hatosot hátul elengedjük. A harmadik lehetőség az a jobb alsó. A kormány bejelenti, hogy zéros infláció, nem tartja be a szavát, viszont a gazdasági szereplők elhitték azt, amit a kormány mond. Hát akkor ebből az következik, hogy a inflációs ráta, ugye az melyik értékre? Bocsánat. Betartja azt, hogy az inflációs várakozások zérosak, és ha behelyettesítem, most hadd mondjam a végeredményt, ha azt megtesszük, akkor itt egy 0,00083 lesz belőle. Vagyis a jobb alsóban a 0,30 és 8,823. A negyedik eset, ami elképzelhető lenne, hát az valójában butaság lenne, mert ugye, ha a kormány zéros inflációt mond, ez be is tartja, akkor minek ne higgyem el. Tehát akkor biztos, hogy elviszem. Tehát a bal felsőt azt nem kéne itt komolyan venni, mint lehetőség. Mert ez azt jelenti, hogy itt már saját magamnak se hiszek jóformán. Most melyik a kormány számára a legjobb változat? A legjobb változat a jobb alsó, mert ez a minimális érték, vagyis az az érték, amikor a kormány bejelenti, a gazdasági szereplők elhiszik, és utána a kormány fölrúgja a megállapodást. Tehát a legjobb gazdaságpolitika ezek szerint a gazdaságpolitika költségeinek a szempontjából, az az, hogyha a kormány T-be bejelenti azt, hogy T+1-be mit akar tenni, T és T+1 között a gazdasági szereplők úgy viselkednek, minthogyha elhitték volna, pontosan, mintha elhiszik, el is hiszik azt, amit a kormány mond, és amikor a T+1 bekövetkezik, a kormány azt mondja, hogy csinálok valami egészen mást. Nagyon hatásos gazdaságpolitika, mert az 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 eset, amikor ugye a kormány felrúgja a megállapodást. Melyik a legrosszabb változat? A legrosszabb változat az az, amikor a kormány kijelent valamit, nem tartja be, és a gazdasági szereplők nem is hiszik el. Vagyis a váltás a legjobb és a legrosszabb eset között nem a kormány miatt következik be, hanem ő ugyanazt a stratégiát játssza a legjobb és a legrosszabb esetben is. A váltás a legjobb és a legrosszabb eset között az szerint alakul ki, hogy a gazdasági szereplők elhiszik-e azt, amit a kormány mond, vagy nem. Most ezzel kapcsolatban hadd tegyek két záromegjegyzést. Az első záromegjegyzés az ugye azzal kapcsolatos, hogy ha elfogadjuk ezt a helyzetet, hogy van egy ilyen időinkonzisztencia, és szerintem időinkonzisztencia bármikor, bármilyen területen van, akkor viszont innentől kezdve, és korábbi években sem, és nem csak ebben az országban, ne csak a kormány tegyük felelőssé azért, hogyha a helyzet olyan, mint amilyen. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a rossz helyzet kialakulásában csak a kormány a hibás, mert szegény gazdasági szereplő mit csináljon? Ő csak alkalmazkodik, felejtsük el. Ugyanis ebből az következik, hogy ha a gazdasági szereplők másképpen viselkedtek volna, nem a legrosszabb helyzet alakult volna ki, hanem akár a legjobb. Tehát mint ahogy az a nagy filozófiában is le van írva, hogy mindig két ember kell ahhoz, hogy összevesszenek, vagy kibéküljenek. Egy valaki soha nem hibás, kizárólagosan egyedül. Lehet, hogy a kormány vastagon benne van, amikor persze kijelent valamit, és azt nem tartja be, rendben, de a másik fél is benne van. Kicsit igazságtalannak érzem sokszor, és itt semmiféle konkrét államra, korszakra, stb. Nem gondolok, amikor a gazdasági szereplők elkezdenek sírni, hogy a kormány így meg úgy meg amúgy. Vagy, bocsánat, a hallgatók elkezdenek sírni, hogy az oktató ilyen meg olyan meg amolyan. Lehet, hogy az oktató ilyen meg olyan meg amolyan, csak a másik kérdés az, hogy na bocsánat, de akkor elhitték azt, amit mondott az oktató, vagy nem hitték el? Mert az, hogy az oktató mond valamit és felrúgja megállapodást, az az ő szakmájához hozzatartozik, ezt ne felejtsük el. Elhitték? Hát, pech. Nem hitték el? Pech. Egyéni döntés. A másik megjegyzés ezzel kapcsolatban az az a kérdés, hogy most melyik a legjobb stratégia? Hát a legjobb stratégia az ez. Mondok valamit, abban a biztos tudatban, hogy úgysem fogom betartani, és ezt, amit mondtam, úgy próbálom kommunikálni, hogy a partner azt elhiszi. Anyukám, soha többé nem fogok a haverokkal elmenni sörözni. És ha a fiú azt annyira meggyőzően tudja elmondani, akkor nem is kell virágot venni, hanem a kislány abban a pillanatban vissza is fogadja. Szenzációs volt a manusz. Akármilyen részegen jött haza, látta a sodorfát anyuci kezében, és ledarálta meggyőzően a mesét, abban a holtbiztos tudatban, hogy már megbeszéltük, hogy jövő pénteken megint megyünk. Csak most a problémát megoldja, és tulajdonképpen a helyzetet optimálisan megoldotta, ugyanis monokli nélkül tud a következő napon elmenni dolgozni. Mi a probléma? Hát várjuk meg a jövő pénteket. Mert ezt egyszer tudja megcsinálni. Lehet, hogy kétszer, de sokszor nem. Miért? Hát azért, mert ha akármilyen meggyőzően elmondok valamit, de azt soha nem tartom be, akkor egyre nehezebb lesz a másikat, vagy a másikkal elhitetni, hogy amit most mondtam, ez aztán tényleg igaz. Ja. De hidd el, tényleg igaz, persze. Miért nem? Hát szavahihetőségem az oda van. Tehát tessék elképzelni azt a példát, amit mondtam, hogy kemény lesz a vizsga, végigjátszok a meccset, és utána azt mondom, na jó van, kinek jó a hármas, akkor jöjjön velem, beírom. Következő évben bejövök a CH Maxba, nem, már nem fogunk itt előadást tartani, mert a Q épületben, tehát bemegyek az előadóba, megmondom azt, hogy nagyon kemény lesz a vizsga, az egész évfolyam röhög rajta, mert ugye önök már rég elmondták azt, hogy ne vegyétek komolyan, mert az nálunk is eljátszotta, és mi voltunk olyan hülyék, hogy még tanultunk is. Tehát a következő évben nekem fel kell rúgnom azt a stratégiát, és feltehetően valami olyasmit kéne játszanom, hogy bejelentem azt, hogy mi lesz, és be is kéne tartani, mert különben az oktatói reputációmnak is annyi. Vagyis rövid távon, egyszeri lépésként lehet, hogy az a legjobb stratégia, hogyha azt mondom, hogy soha többi nem megyek a haverokkal sörözni, csak engedj be, hidd el, és ha elhitte, akkor majd pénteken megint el fogok húzni. Egy hétre meg tudom oldani az etetésemet. Hosszú távon jobb lenne, amikor a kislány bejelenti a kapcsolatok legelején, hogy te figyelj, én utálom a sört, akkor egy darabig még azzal lehet taktikázni, hogy de egy sör ugye az belefér, mert a sörnek van egy állati jó tulajdonsága. Nem tudom, hogy ezt önök észrevették, nem az, hogy az ember részek lesz tőle, hanem nem az a probléma, hanem ha az ember egyet ivott vagy hármat, az ugyanúgy bűzlik. Tehát ha hármat benyom és hazamegy, az ugyanúgy bűzlik, mintha csak egy lett volna, vagyis kettőt kapásból le tud tagadni, viszont ne igyon hozzá erősítőt, mert egy, ha az házi pálinka, akkor azt érzik, kettő, ha vodka, aminek nincs szaga, hogy ilyen rengeteg alkoholista ezért folyamodik ehhez az italhoz, mégiscsak, ha dülöngél, azt egy sörre nehezen tudja megmagyarázni. Tehát ott lehet még taktikázni, hogy de egy azért néha benne van, azt feltornáztatom háromra. Na igen ám, de az neki túl gyakori dolog, akkor majd azt mondjam, hogy tudod mit, eljövök. És amikor a haveri kör azt mondja, na, hozzuk még a második sört, és nem tiltakozom, vagy tiltakozom, és ezek néznek rám, hogy te mi van veled, beteg vagy? Mutatom, itt van. Világos a helyzet. Tehát a legjobb megoldás hosszú távon ez. Amikor mondok valamit, betartom, és a másik előtt megmaradt a reputációm, viszont ezzel egy közepes költségre rendezkedek be. Ez egy kompromisszum változat. Na, akkor innentől kezdve menjünk tovább, megint a Philips görbét használva a politikai konjunktúra ciklushoz. A politikai konjunktúra ciklus azzal kapcsolatos, amiről eddig is beszéltünk, hogy a kormány megpróbálja a gazdasági szereplők viselkedését befolyásolni. A kormány megpróbálja a gazdasági szereplők várakozásait alakítani. Tessék elhinni, mi ezt, meg azt, meg amazt ígérjük. Be is tartjuk. Tessék ránk szavazni. Na most, hogyan zajlik ez az egész ügy? A modell, amit elmondanám most itt, az William Nordhausnak a modellje, aki ezt 1975-ben leírta, egy akkor elég nagy vihart kavart cikkben, azóta eléggé, hogy mondjam, szerte ágazó az az elmélet, és alapvetően két különböző iskolát szoktak egymástól megkülönböztetni. Az egyik az úgynevezett opportunista konjunktúra elmélet. Az opportunista konjunktúra elmélet az a feltevéssel indítja az egészet, hogy a kormánynak egyetlen egy célja van, hatalmon maradni. Tehát ideológia, vélemény, nézetrendszer, tartás, mit tudom én, akárhogy is fogalmazzuk, nem létezik. A kormánynak egyetlen egy célja van, hatalmon maradni, és ennek érdekében próbálja a gazdasági szereplőket befolyásolni. Ebbe a témakörbe tartozik az a Nordhaus modell. A másik az az úgynevezett partizán elmélet. Partizán elmélet, ott vannak bizonyos ideológiai kötődések. Tehát van két különböző párt, egy jobb meg egy bal, egy szociális érzékeny vagy nem, egy nemzeti és nemzetközi, mit tudom én. És akkor ezek csapnak össze a választásoknál. Mindkettőből ki lehet hozni ilyen konjunktúraciklust. Én az opportunista elmélet Nordhaus-féle modelljét szeretném most elmondani. Az egész két részből áll. a politikai szektorból és a gazdasági szektorból. A gazdasági szektornak a leírását az pillanatokon belül elintézzük. A gazdasági szektor az tulajdonképpen nem más, mint a Philips görbe. Tehát egy rövid távú Philips görbe létezik, csak azzal, hogy a Philips görbe magasságát, illetve az origótól való távolságát az inflációs várakozások határozzák meg. Tehát minél nagyobb az inflációs várakozás, annál magasabban helyezkedik el a Philips görbe. A filozófia ugyanaz, mint a korábbi változatokban. Van egy meghatározott munkanélküliség, az emberek magasabb inflációt várnak, a várakozások miatt előre hozzák a vásárlásokat, nő a tényleges árszínvonal, nő az infláció. A munkanélküliség területén semmiféle változás nem következett be, tehát szépen fölfelé csúszik a Philips görbét, ha nőnek az inflációs várakozások. Gazdasági oldal el van intézve. Jön a politikai oldal. A politikai oldal az a szavazás. Most az ijedik gazdasági szereplőnek van egy VI-vel jelölt választási függvény, szavazati függvény. A szavazati függvény azt jelenti, hogy az illető vagy az egyest, vagy a nullát választja. Az egyes választás azt jelenti, hogy ő a kormányra adja a szavazatot, a nulla azt jelenti, hogy nem. Tehát a nulla belefér azt, hogy nem megy el szavazni, abba belefér azt, hogy az ellenzéknek adja a szavazatot. Tehát a nulla mindaz belefér, ami nem a kormány szavazatát jelenti. És a gazdasági szereplő a döntését a munkanélküliség és az inflációtól teszi függővé. Tehát fölméri a gazdasági helyzetet, azt mondja, ennyi az infláció, ennyi a munkanélküliség, kormány igen vagy nem. Egyéni döntés. Most ha összeadjuk ezeket az egyéni választási függvényeket, az összes választópolgár esetében, tehát N választópolgár van, akkor nyilvánvalóan egy V, PT, UT választási függvényt fogunk kapni, amelynek itt van egy N-M számú, vagy N-M érték, ami azt jelenti, hogy az összes választópolgárból M nem szavazott a kormányra, vagyis az N-M az a kormánynak a szavazata. Ugye csupa egyest kell összeadni a felső sorban, csupa nullát az alsó sorban. Tehát M darab nulla van itt az M darab nulla van itt az elsőben, és N-M az a kormányra leadott szavazatok száma. És ha ezt elosztom a választópolgároknak a számával, akkor tulajdonképpen a szavazati arányt fogom megkapni. Tehát a 2.222 közül 2 millióan szavaztak a kormányra, akkor 2 millió per 2.222 az majdnem 90%. Tehát ez a kifejezés, az a legyen most ilyen írott V, szintén az inflációs ráta és a munkanélküliségi rátától függ, ezt nevezzük most választási függvénynek. És ennek a választási függvénynek az értéke az egy százalékszám, ami azt mutatja, hogy ennyi százalék szavaz a kormányra. Tehát munkanélküliség, infláció, és akkor lehet olyan választási közömbösségi görbéket szerkeszteni. Ugyanis elképzelhető, hogy ugyanazt a 51%-os arányt különböző munkanélküliség és infláció kombináció mellett lehet elérni. Nyilvánvaló, hogy ha a munkanélküliség nő, akkor a szavazatok aránya csak akkor marad változatlan, ha az infláció csökken. Ha az infláció nő, akkor a munkanélküliségnek csökkennie kell, hogy a szavazati arány megmaradjon. Vagyis a szavazati közömbösségi görb az egy negatív meredekségű valami csoda. Sőt, be lehet látni, hogy ezek konkávak. Föl lehet tételezni. Ami egyszerűen abból következik, hogy ha a munkanélküliség elég nagy, akkor a szavazati aránynak a föntartásához az inflációnak nagyobb mértékben kéne csökkenteni, mint az alacsony munkanélküliségi ráta mellett. Tehát ha nagy a munkanélküliség, akkor annak a változásával én egyet értek, de akkor a kompenzáció az legyen aránylag nagy. Ha alacsony a munkanélküliségi ráta, akkor hajlandó vagyok itt sok mindent elfogadni, tehát nem kérek akkora kompenzálást. Vagyis föl tudunk rajzolni egy második koordináta rendszerben több választási közömbösségi görbét, amelyek mind konkávak az origóra nézve, és amelyek azt szerint különböznek egymástól, hogy minél távolabb vagyok az origótól, annál rosszabb a szavazati arány. Hiszen nyilvánvaló, hogy ha távolabbra megyek, akkor az mind a munkanélküliségi ráta, mind az inflációs rátának a növekedését jelenti, illetve legalábbis az egyiknek a növekedését. Hát ez viszont azt jelenti, hogy kevesebben fognak a kormányra szavazni. Tehát ez mondjuk itt a 60%, és ez itt a 40%. Tehát minél távolabb vagyok, annál kisebb a szavazati arány a kormány számára. Hát pofon egyszerű az a modell, csak most csak annyit kéne tenni, hogy ezt a két koordináta rendszert összerakjuk. Tehát egy harmadik változatban betesszük azt, hogy létezik egy gazdasági helyzet indikátor, ha úgy tetszik, a Phillips-görbe. Abból több van. És természetesen létezik több választási közömbösségi görbe. És látjuk azt, hogy itt úgy, ahogy a mikro első előadásában, vagy második előadásában a meccéspontok száma az lehet 0, 1 vagy 2. De mielőtt azon filozofálunk, hogy az mit jelent, egyszerűsítsük le az egészet, és mondjuk azt, hogy a kormány az 51%-ot akarja elérni. Mert ha az 51%-os szavazati arányt eléri, akkor biztos, hogy megnyeri a választást. Vagyis mi kivesszünk ebből a közömbösségi görbösseregből azt az egyet, ami neki a biztos győzelmet jelenti, és ahhoz képest létezik egy P-expected 1, inflációs várakozások által meghatározott Phillips-görbe, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ha az inflációs várakozások ezen a szinten vannak, akkor az 51%-os szavazati arány nem érhető el, hanem csak egy alacsonyabb, 47 vagy 35. Ahhoz, hogy a kormány megnyerje a választást, az inflációs várakozásokat csökkentenie kell. Tehát a kormánynak az a stratégiája most, hogy lehúzza a várakozásokat arra a szintre, hogy egy olyan Phillips görbére jusson a választások előtti időszakban, amely Phillips görbe az 51%-os szavazati közömbösségi görbét éppen érinti. Ha Metzi, annál jobb, mert akkor az azt jelenti, akár az 55% is elképzelhető, de ha érinti, akkor az 51% az oké. Tehát, első változat az, hogy a kormány az inflációs várakozásokat csökkenti. Lehúzza az egészet, és itt van. Tehát rajta vagyunk ugyanazon a bizonyos görbén, de sajnálatos módon nem abban a pontban, ahol az 51% valóban bekövetkezik, mert ezen a sárga ponton még mindig egy 51%-nál alacsonyabb választási eredmény fog megvalósulni. Második lépés, a kormány tehát a Philips-görbe mentén elsétál abba a bizonyos pontba. Ennek érdekében a munkanélküliséget kéne csökkenteni. Tehát kormány első lépése a munkanélküliségnek a csökkenése, és bejut ebben a pontba. Igen, ám, de a munkanélküliségnek a csökkenése azzal jár, hogy az inflációs ráta nőni fog. Ez a Philips görbinek a sajnálatos tulajdonsága. Vagyis a kormány számára nem csak arról van szó, hogy a munkanélküliséget kell csökkenteni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a munkanélküliségi rátát úgy kell csökkenteni, hogy azt a bizonyos optimális pontot akkor érje el, amikor az infláció még nem szállt el annyira, hogy a gazdasági szereplők elkezdenek aggódni. Tehát időzítés kérdése, hogy az infláció ne nőjön a választások előtt oly mértékben, hogy a gazdasági szereplők várakozásai elkezdenek nőni, mert ha ezek nőnek, akkor visszafelé csúszunk. Időzítés az nagyon fontos. Tehát a kettő között valahol itt lesz a választás. A kormány megkapja az 51%-ot, utána mindenki rájön, hogy hoppa, itt az infláció azért keményen nőtt, magasabb inflációs várakozások képződnek, vagyis egy magasabb Philips görbére fogunk áttérni. Pár hónap a kormányváltás után, vagy a kormányválasztás után egy magasabb Philips görbén vagyunk, ami azt jelenti, hogy pár hónap a választások után a kormánynak esélye nincs, hogy a választásokat megnyerje. Nem is akarja. Akkor mit kell tenni? Hát a legelső dolog az, hogy most itt azért jó lenne valamit az infláció ellen tenni. Tehát inflációs rátának a csökkentése, mondjuk például a pénzmennyiség csökkentése, vagy egyéb pénzpolitikai intézkedésekkel. Ez viszont azt jelenti, hogy a Philips görb mentén lefelé csúszik a gazdaság, mármint az infláció. Az infláció csökkenése viszont a munkanélküliségnek a növekedését eredményezi. Tehát még mindig egy magas várakozások által jellemzett Philips görbén vagyunk, de az antiinflációs politikának a hatására most a munkanélküliség az megnőtt. És azt lehet mondani, hogy durván ebbe a pontba a kormány ugye a választások előtt egy 6 vagy 8 hónappal kell, hogy kerüljön. Onnantól kezdve elindul az ideológia, hogy mi mindent megtesszük annak érdekében, hogy az inflációs ráta csökkenjen, a munkanélküliségi ráta megtartása mellett. Vagyis az inflációs várakozásokat kell csökkenteni. Tehát beindul a nagy ideológia, az inflációs várakozások csökkennek, ezzel lemegyünk a választások előtt 2-3 hónappal arra a Philips görbére, ami az 51%-ot biztosítja, és innentől kezdve megint nagyjából ebbe a pontba vagyunk, tehát megint a munkanélküliségi rátát kéne csökkenteni, és bezárul a kör. Ha ezt az egészet egy idő diagramon ábrázoljuk, munkanélküliség és infláció alakulása az idő függvényében, akkor látjuk azt, hogy munkanélküliségi ráta csökken, Sok minden történik, utána nő, megint történik valami, csökken. Tehát a munkanélküliségi ráta az ingadozik. Mert ugyanaz igaz az inflációs ráta. A munkanélküliségi ráta csökkenése növeli az inflációt, nőnek a várakozások, pénzpolitikával csökkentjük az inflációt. Aztán megint nő a munkanélküliség. Tehát az inflációs ráta szintén ingadozik. És ezzel tulajdonképpen készen vagyunk, mert ezzel leírtuk azt a munkanélküliség és inflációhoz kötődő, akár jövedelmi szinten kimutatható ingadozást, ahol az ingadozások a választási évekhez kötődnek. Tehát ez mondjuk itt 4 év. A kormány abban érdekelt, hogy 4 évenként legyen minél alacsonyabb a munkanélküliségi ráta. Ezzel megszerezze a szavazatokat. Abban is érdekelt, hogy abban az évben, grafikon természetesen nálam megint ügyetlen vagy rossz, ne legyen túl magas az infláció. Tehát az egészet egy picit úgy jobbra kellett volna tolnom azt a kéket ott fönt. Tehát az infláció nyugodtan nőhet a választások előtt, csak ne annyira, hogy a gazdasági szereplők ezt már észlelik, és pláne ennek megfelelően kialakítják a várakozásaikat. Na most Nordhaus ezt az egészet tesztelte különböző OECD országra. Napjainkban rengeteg empirikus elemzés van erre vonatkozóan. Van, ahol ki lehet mutatni, van, ahol nem lehet kimutatni. Ugye nyilvánvaló itt az opportunista jelző az nagyon fontos, tehát az adott országnak van-e olyan kormánya, vagy vannak-e olyan kormányai, amelyek abban a pillanatban, amikor hatalomra kerülték, mindenféle ideológiát eldobják, és azt mondja, hogy én baloldaliként kezdtem, de jobboldaliként folytatom, vagy jobboldaliként kezdtem, és baloldaliként folytatom. Erre van rengeteg országban mostanában példa, hogy ilyen van, de ugyanúgy van rengeteg országban kőkemény tábora az egyik pártnak és a másiknak. Tehát itt nyilvánvalóan nem minden egyes országban lehet kimutatni ezt a bizonyos ingadozást. Ha valakit érdekel, én nagyon szívesen meghívok valakit egy elemzést megcsinálni Magyarországra nézve. 2 tavaly első éves próbálkozott vele, szerintem, vagy most másodéves, nem harmadévesek most már. Egy nagyon jó dolog, mi próbálunk ezt különböző úgynevezett transformációs országokra vonatkozóan meghatározni. Érdekes például, hogy még olyan kőkemény irányítás alatt álló országokban, mint Albániában ki lehet mutatni, hogy működik a dolog. Egy kicsit úgy megerőszakolva ugyan, de működik. De például a lengyeleknél, cseheknél nagyon szépen kijöttek a különböző ingadozások. Tehát ha valakit érdekel, keressen meg, nagyon szívesen segítek ebbe a dologba. Akkor az utolsó megjegyzés gyakorlatilag az, ami az első volt. Ez volt az utolsó hagyományos előadás, úgyhogy köszönöm szépen a félévi kitartást, és majd találkozunk talán valamikor. Köszönöm szépen!